Jó estét kívánok, üdvözlöm a virtuális tanházban, a virtuális Beit Midrásban. Szerdai nap van ma, és szerdán kérdezd a rabbit következik. Eszembe jut egy nagyon szép történet, hogy mesélnek a híres prágai rabbiról, Jehezkel Landau. Ő híres a könyve után, aminek az a neve Nodábi Júda. Amikor ő megérkezett Prágában, ugye ez egy nagy, híres város volt, zsidó város volt, és sokan voltak, sok nagy tóra tudós volt, csak összeültek, és kitaláltak egy olyan halachikus kérdés, aminek több oldala van, és ezzel ki fogják próbálni a rabbit. Tesztelni, hogy tud-e rendesen paszkenolni, döntést hozni. Jó? Megérkezett a rabbi, és valaki, tudom én, első napon bement haza, azt mondja, rabbi úr, van egy sájlem, van egy kérdésem. Jó, felteszi a kérdés, a rabbi gondolkodik, és azt mondja, szerintem helyes, szabad, mert így is így. Jó, kimegy, fél óra múlva jön valaki, azt hallottam, hogy a barátomnak azt mondta, hogy szabad, pedig lenned olyan érvelésem és forrásom, ami arra mutat, hogy nem szabad. Fú, a rabbi úr végig gondolja, azt mondja, igazad van, tényleg nem szabad, szóljon neki, hogy nem szabad. Erre jön vissza az első ember, igazad a rabbi úr azt mondta, hogy nem szabad, pedig, és a mondod érvelésed mellette, hogy szabad. És ez így mentett párszor, oda-vissza, és egyszer csak azt kérdezi a rabbi, mondd, ez egy kérdés, ami megtörtént? Vagy csak egy kitalált kérdés? Hát azt mondták, hát egy kitalált kérdés. Azt mondta a rabbi, akkor megértem, miért olyan nehéz nekem dönteni. Mert ha dönteni kell olyan kérdésben, ami aktuális, akkor az Isten segít, de a rabbi tudjon a helyes konklúzióhoz jutni. De amikor a kérdés az csak akadémikus, az csak egy kitalált kérdés, akkor marad a két oldala a dolognak, és ezért nem tudtam dönteni, mondta a Nodábi Júda, a Landau rabbi. Na, megnézzünk, milyen kérdések érkeztek már közben. A tegnapi Báruh egy percesben mondtad, hogy ki lehet próbálni az Istent az adományozással cedokóval. Furcsa gondolat kipróbálni, hogy érted ezt? Ha sem végtelen, és nem lehet megismerni, akkor hogyan lehet tudni, hogy hogyan működik? Jó, először szeretném elmondani, mit jelent ez az egy perces, hogy az van, hogy már egy jó pár hete, hogy minden hétköznapon, hetente 6-szor kiküldöm egy kis tanítás, ami körülbelül 2 perces. Ez egy kis videó, és WhatsApp-ban küldem. Aki akar ezt csatlakozni, küldjön el az ő számát nekem e-mailen, oberlander@zsidó.com, és ő is felkerül a listára. Tegnap épp erről beszéltem, hogy a Talmud azt mondja, ubechanuni nabzot. Általában nem lehet az Istent kipróbálni. Mit jelent az Istent kipróbálni? Azt mondok az Istennek, figyelj, ha én, mit tudom én, teszek ezt a micvát, akkor szeretném, hogy cserében tegyél te nekem, értem ezt. Mondjuk, nekem most alá kell írnom egy szerződést, ami 10 millió haszon lesz rajta, de akkor kérem, én ma teszek ezt is ezt a micvát, cserében te biztosíts, hogy ez az üzlet összejön, és tényleg legyen rajta a haszon. Az Isten nem így működik, van jutalom és büntetés, az Isten megígérte, de nem lehet stopperrel nézni, hogy csináltam ezt a micvát, mi következik ezután. Az egyetlen dologon lehet azt elvárni rögtön, hogy az Isten teljesítsen az ő oldalát, idézőjelben természetesen az a cedokóval, adakozással. Adakozással azt mondja az Isten, vegyetek próbára, nézzetek meg, Te tegyél egy lépést, én teszek egy lépést. Te teszel még egy lépést, én is teszek egy lépést. Ezt jelenti az, hogy kipróbálni, és ez nem kapcsolódik ahhoz, az Isten az végtelen, ez mind teljesen természetes, csak általában, az, ahogy beszéltünk erről vasárnap, a vasárnapi előadásban, a jutalom a micvákért az nem azonnal és nem rögtön, sőt nem is ebben a földi világban. A cedokonál az az van, hogy az ember ad cedokot, adakozik, akkor az Isten megígéri, hogy az embernek nem csak, hogy annyian, hogy nem lesz neki kevésebb az általad adakozott, hanem még több is lesz neki. Ugye kevés olyan szó van minden nyelven, kevés olyan szó van, amit lehet olvasni jobbról-balról is, jobbról-balra és balról-jobbra. Az a szó vennatnu, és adjátok, azt mind a két irányba ugyanúgy kell olvasni. Vennatnu, azt jobbról lehet olvasni, és balról is lehet olvasni. Azt jelenti, hogy az adás, ha én adok, ő is ad nekem. Vagyis ha én adok a szegénynek, akkor a szegény által én is kapok. Vennatnu, az két irányba megy, mert oda-vissza megy. Az ember adakozik, és cserében jutalmában kap, hogy még többje legyen neki. Milyen érzés az udvaron imádkozni? Madár csicsergés és kutya utazás között, és messze vannak az emberek maszkban. Igen, kutya ugatás. Ez egy nagyon jó kérdés. Az igazság az, hogy teljesen szokatlan. Először szokatlan a 10 hét után újra közösség emberekkel együtt vagyunk, és közösségi ima folytatik. Én mindig furcsa volt nekem az apámnál, amikor itt emlegetett dolgok, és akkor mi volt az időpont? Ó, ez a háború előtt volt, ez a háború után volt. Ez egy kevésebb a háború előtt, sokkal a háború után. Szóval a háború volt az időpont. Most ez a 10 hét után én is egy kicsit olyan vagyok, hogy korona előtt és korona után, abban a szempont korona után, hogy most már lehet zsinagógába összejönni. Nem zsinagógában, de legalább egy kinti, egy udvarban, ahol sokkal biztonságosabb. Maszkban ez természetesen. Én mondom, maga a közösségi imádkozás érdekes, és természetesen az a szabadban, szélfúj, napsütés, picit hidegebb, picit melegebb, közben kint az utcán utaznak a kocsik, de igazság az, hogy nagyon-nagyon-nagyon kellemes, és nagyon nagy hálát adok az örökjövalnak, hogy újra lehet közösségben imádkozni. Nagyon remélem, hogy nem fog kiderülni, hogy ez problémás. Sajnos Izraelben, ahogy a korlátozások lazultak, most főleg az iskolák kapcsán, most az utóbbi napokban 10 000 gyerek került karanténben, és a 10 000 gyereknek a szüleinek egy része. Hál' Istennek Magyarországon egyedül csend, de csend abban a szempontból nem nincs is nagy fel. Hihetetlen. Jó, köszönöm. Szia. Húha, nehéz nap ma, mert másodszor megszakadt, de most legalább sikerült még az utolsó kérdést, most legalább sikerült az utolsó kérdést elolvasni, és az utolsó kérdés az Tamás Haimnak a kérdése volt, ami arról szólt, hogy hogy működik a bíróság itt Magyarországon, ki a rabbi, hogy dönt, ki a betérés, és ezekről a kérdésekről. Hogy kezdtem mondani, mivel a kérdés itt fel lett téve, akkor gondolom, hogy kíváncsi egy halakhikus álláspontra. Halakhikus álláspont, hogy a A rabbi az természetesen az, aki a halachát képviseli. Mindent tesz a halacha alapján, akár a saját magánéletében, akár a közösségi életében, és ezt tanítja. Itt Budapesten a budapesti ortodox rabinátusa, annak én vagyok a vezetője, és igyekszünk mindent halachikusan, halach alapján dönteni, ugyanígy például a betérés, ugyanígy a válás, ugyanígy a kóserság igazolás, ezek mind, azért mondtam azt a szót, hogy igyekszünk, és nem mondtam azt a szót, hogy teszünk, mert ne ad Isten, lehet, hogy valahol tévedünk, vagy ilyesmi, remélem, hogy nem, ezért igyekszünk, hogy ne legyen tévedés, és ezért mindent a halacha alapján teszünk, és lényegében ezzel folytatjuk ezt a 3000 éves hagyományt, ezt a vallási hagyományt, ahogy Mózes tovább adta Jósuának, Jósua tovább a következő generációnak, és az utolsó generáció nekünk adta át, mi igyekszünk ezt továbbadni. Egyébként Magyarországon a II. Világháború előtt sok bézdén volt egy pesti bézdén, volt egy debreceni bézdén, volt egy miskolci bézdén, vagyis az összes nagy város, ahol ortodox közösség volt, akkor ott volt egy ortodox bézdén is. Ma Magyarországon a budapesti ortodox rabinátuson kívül ortodox bézdén nincs. Más ortodox bézdén nincs itt Magyarországon. Nézzük meg, ez volt az utolsó kérdés, amit a Chaim úr újra bemásolt itt. Az, hogy kit lehet zsidó sírba temetni, az ugyanaz, aki zsidó anyjának a gyereke, aki zsidó anyjának a gyereke, az a zsidó temetőben el lehet temetni. Ugye egy pár évvel ezelőtt felmerült az a kérdés, mert egyesek azt akartak, hogy a zsidó temetőben legyenek eltemetve nem zsidók is, és erre azt mondtam, hogy mondjuk a temetőben 100 000 vannak eltemetve, és oda temettünk egy nem zsidót, akkor 100 000 zsidó azt mondja, de azért jöttünk mi ide, mert zsidó temetőben akartunk lenni eltemetve, miért át van minősítve ez a temető lényegében köztemetőnek, mert a zsidó temetőben zsidókat kell eltemetni. Vissza a mást akaró gyerekre. A szülők feladata szeretni is, és elfogadni a gyereket akar is, ha másként él. Természetesen a szülőknek a szeretete az természetes, és a szülők mindenképpen szeretni fognak a gyereküket, még akkor is, ha a gyerek lehet, hogy másképpen viselkedik, hogy ők ezt elképzeltek. Mi is ezt szoktunk mondani az imában, még a mindennapi imában is vannak ilyen szófordulatok, de főleg a nagyünnepi újévi Rosh Hashanah és Yom Kippur imában arra azt kérünk az Istentől, te, mi vagyunk a gyerekei, te vagy a mi apánk, és lényegében mindenképpen te szeretsz minket, és akkor bocsáss meg. És ez úgy igaz, hogy a szülők mindenképpen szeretik a gyerekeket, de nem jelenti az, hogy a szülők, ez nem jelenti az, hogy a szülők támogatni fognak a gyereket, hogy tényleg más útra menjen. Nagyon szeretik a gyereket, de egyértelműen azt akarnak, és azt látnak helyesnek, ha folytatni fogja a 3000 éves vallási utat. Előfordulnak komoly halachikus viták a budapesti ortodox rabinátusban, és ilyenkor hagyja születik a döntést. Azt kell tudni, hogy a halacha és ezt a legjobban lehet megismerni a Talmudban, hogy a Talmud tele van vitákkal, de van az az érvelések és ellenérvelések, ami a halakhán belül van. Vagyis az ember nem mondhatja azt, hogy igaz, hogy a Tórában az van írva, hogy nem szabad, de szerintem szabad, vagy fordítva. A Tórában az van írva, hogy szabad, de szerintem nem szabad. Olyan nincs, ez nem vita. Mert ellen mondasz a Tórának, akkor ugye demokráciában bármit mondhatsz, de ez nem a zsidóságnak a része, mikor ez nem a rabinikus vitának a része. A rabinikus vitának a része az, hogy megfelel a forrásnak, megfelel a Tórának, és az előírásnak, és azon belül van a vita. Azon belül van a vita, akkor vannak érvelések, és vannak ellenérvelések, például ma már nem csak a Talmudot nézünk, hanem nézünk közben az utóbbi 1000 évnek a rabinikus irodalma, legyen például a magyar rabiknak a híres könyve, mint a Hatam Sofer, a pozsonyi rabinak a könyve, Levushe Mordechai, a mádi rabinak a könyve, stb. És akkor ezeket megnézünk, hogy ha erről a kérdésről, vagy esetleg hasonló kérdésben már a korábbi rabik hoztak döntést, és ez az elfogadott. Szóval erre vannak a halakhán belül lehetnek vitak, de el kell fogadni az alapelvek, ahhoz egy halakhikus vita legyen. Mert ha valaki a halakha ellen megy, akkor ez nem egy halakhikus vita, mert akkor ő a halakha kívülre helyezi magát. Mit csináljon egy zsidó gyerek, a szülői nem akarnak zsidók lenni? Mit csináljon? Mit tud csinálni? Mit tud csinálni a gyerek, ha a szülők nem akarnak? Mondjuk, ha valaki zsidó anyának a gyereke, de a szülei, az anyja és apja nem akarnak a zsidó vallást követni, és ezt a gyereket se így nevelték, a gyerek saját maga fedezte fel a zsidóságot. Természetesen a gyerek miután felfedezte a zsidóságot, akkor ragaszkodni fog a zsidósághoz, még akkor is, ha a szülők, az ő szülei továbbra se gyakorolják a zsidóságot. Természetesen az is van, és ez, van erre egy utalás a Bibliában is, de Heysiv Lev Avot Albanim, Lev Banim Alavotam, valamikor a szülők hatnak a gyerekekre, és adnak meg az utat a zsidóság felé, és valamikor a gyerekek hatnak a szülőkre, és ők adnak meg a szülőknek a zsidósághoz az utat. De mindenképpen ez nem felt, a gyereknek a zsidósága az független a szülőknek a zsidóságától, és lehet, hogy a szülők nem gyakorolják, és a gyerek miután már rá is megismerkedett a zsidósággal, akkor fogja gyakorolni. Ha már szülők, Slomo életét tudomásom szerint Anotet térítetted el, hát igen, a Slomo nálam idézőjelben nevelkedett, és én megtanítottam, irányítottam a zsidósághoz, és gondoskodtam, hogy jusson el a jösivában, stb. És hál' Istennek, elég jól sikerült ez az egész. Leviták nem szaporodtak Egyiptom annyira, mint a többi törzs. Kiválasztottak voltak, miért? Hisz kiválasztottak, csak az első születek bűne után lettek, ami a sivatagban volt, illetve miért a leviták lettek. Korábbi említés a Léviről, a Sehemi Mészállás Simonnal, mikor csináltak csúvát, fordultak át. Ez egy nagyon jó kérdés. Ha azt látjuk, és beszéltünk erről a csütörtöki órán, ha megnézzük a népszámlálást, akkor a lévi törzs nagyon kevésen voltak. Egyik magyarázat úgy szól, hogy Mózes, Áron, és ezeknek nem volt kötelező a rabszolgaságban részt venni, rájuk nem vonatkozott a rabszolgaság, és ezért ők nem voltak benne abban az áldásban sem, az Isten azt mondta, hogy sokan, hogy nagy szaporodás lesz. És erre helyesen a kérdés, hogy valójában ott még a lévi törzs nem volt a kiválasztott, hanem az első szülők voltak a kiválasztottak. Erre nem tudok választatni, ez a kérdés, ez egy nagyon jó kérdés. Utána fogok nézni, hogy talán találok erre egy választ. A lévi, a semmi mészállás Simonnál, az egy kicsit nem olyan egyszerű, hogy ez egy mészárlás, mert vétkesek voltak, és erről Maimonides is, Nachmanides is beszélnek róla. Lényegében a lévi, a Simon és Lévi megbüntették a semmi embereket, azért, mert egy megerőszakadtak egy lányt, a többiek pedig megvédték ezt ez az embert, aki megerőszakadt a lányt. Szóval nem olyan egyszerű, hogy itt komoly, szóval itt tényleg itt csúvat kellett tenni. Annak ellenére Jákob erre hivatkozik, később a halála előtt, de ott nem lehet, hogy nem egyetlen maga a cselekedetért panaszkodik, hanem az, hogy nem tanácskoztak vele, és ez nem volt előre vele tisztázva. Ki volt a Lilit? A Lilit az a Midrásban szerepel, az egy lényegében egy ilyen szellemlélek, akinek Ádámnak egy második felesége lehet, tehát ez egy elég komplikált démonféle a kabbalisztikus irodalomban. Még az az áldás, amit elmondhat egy zsidó nő, ha szerencsésen túljut egy veszélyt. Elhozom az imakönyvet, és bemondom az oldalszámot. Ugye jidisül, vagy magyarosan is szoktunk mondani, Goimel ben Csoni, és ez a Sámuel imájában, a 84. oldalon, Birkat HaGomel, a megmenekültek áldása. Áldod vagy te, örökkévaló, aki... itt hiányzik a fordításban. Áldod vagy te, örökkévaló Istenünk, a világ ura, aki jót tesz az érdemtelenekkel is, és velem is jót tett. Ezt az áldást kell mondani, ha valaki egy veszélyen jut át, de ehhez kell az, hogy közösség előtt, hogy legalább 10 legyenek ott. Nem áll nálam semmi. Jó, köszönöm szépen. No, elnézésed megszakadt közben. Abban a kérdésben voltunk, hogy lehet a négy gyermeket bátorítani, és arról beszéltem, hogy bátorítani kell a gyereket a tanulásra, hogy meg kell dicsérni őt, és ilyesmi, és ezzel egy kicsit ambíciót adni neki. És a másik dolog, ami nagyon fontos, hogy például egy vallási dologról, ha értékről van szó, akkor nincs annál jobb módszer, mint amikor látja, hogy az a szülőt érdekli, a szülőt komolyan veszi. Például mondom, ha tóra tanulásról van szó, vagy imádkozásról van szó, ha a gyerek látja, hogy a szülő komolyan veszi, imádkozik és tanul, az eleve ez az élő példa azt mutat neki, hogy milyen fontos. De azt nem lehet, hogy a szülő nem veszi komolyan, és mondja a gyereknek, hogy komolyan vegye, az ilyen olyan nem lesz, mert a gyerek azt fogja mondani, ha a szülőnek nem fontos, akkor nekem sem fontos. Nem tudom, milyen más kérdések voltak ott, de azok elkerültek, és kérem, aki írt kérdést, írja meg újra, mert azokat még nem olvastam, nem tudok előre olvasni, miközben válaszolok egy kérdésre, akkor nem tudok közben másik kérdést olvasni. Mennyi munka, feladat egy esküvő elkészítése, pláne a Zoom közvetítéssel zajlik. Ugye ez egyértelmű, hogy itt a Tamás Háim a vasárnapi esküvőről szól, amit megtartottunk szintén az udvarban. Maszkal, mindenki maszkal járt, kivéve a vőlegény és a mennyasszony. Mennyi munkával jár az? Ez egy nagyon jó kérdés. A munkának egy nagy része azt a feleségem, a Batsheva Rebecen vállalta, és természetesen volt neki segítsége. Nekem a feladatom volt a halachikus részenek az összeállítása, ugye minimum, erről beszéltünk, hétfőn minimum 10-en legyenek, 10 felnőtt férfi, stb. Stb. Ezek a dolgok voltak az én részem, de muszáj mondom, hogy a feleségem nagyon szépen szervezte meg, ugye mert a Zoomban az is volt a különleges, hogy sokan néztek külföldről is, és az álmi fiam volt a operátor, és szépen minden oldalra lehetett látni, úgy a külföldiek is, illetve azok, akik itt voltak és néztek, úgy éreztek, hogy tényleg ott vannak, és tudtak részt venni legalább messziről. Kicsoda Bilám? A Tóra úgy írja, mintha elsőre pozitív figura lenne, a semmel kapcsolata van, megkérdezi, stb. Mégis varázslóként szerepel, de nem csak azért, mert később rosszat tesz, spirituális szinten hogyan különbözik a sem szolgája és egy varázsló, egy jós, egy profétától. Ez egy nagyon jó kérdés, hogy a Mózes 4. könyvében van ez a Bilám, aki lényegében egy nem zsidó proféta, csak kérdés, hogy pozitív vagy negatív. A Talmud és a Midrash szerint ő egy pozitív alak volt, pozitívnak indult, csak később nem tudott ellenállni a nagy jutalom, annak a nagy jutalomnak, amit a Balak, a Midjanita király megígért neki. Ő nem tudta ezt ellenállni, és ezért belement, hiába azt mondta neki az Isten, hogy ne csinálja azt. Illetve volt itt egy személyes problémája, hogy gyűlölte a zsidókat. Sőt, a Midrash szerint ő még jobban gyűlölte a zsidókat, mint Balak. És ezért belebukott. De a Talmud azt mondja, ennél rosszabb dolog is, hogy az Isten azt mondta, hogy a zsidónak van proféta, Mózes, akkor miért ne legyen a nem zsidóknak is proféta, aki irányítani fogja őket. De sajnos ez a Bilám csúnya ötletekkel állt elő. Ő például azt arra tanította meg, hogy a zsidókkal hogy lehet háborozni. Azt mondta, hogy ha a Midjanita lányok egy kicsit ki fogunk engedni a zsidók felé, akkor ez egy jó háború lesz, ez egy jó fegyver lesz a zsidók ellen. Erre azt mondja, a Midrash azt mondta, az Isten, ehhez kell nekem proféta, aki megtanítja a népet nem morális dolgokra, és ezért azt mondta az Isten, akkor innentől kezdve nem igyekszik, hogy mindig legyen nem zsidó proféta is. Egy ismerősemnél szóba jött sajnos, hogy szívbillentő kell neki cserélni. A műbillentőn kívül szóba került a diszta szívbillentő is. Mi erről a vélemény? Ugye, mert a szerv átültetésben mindig az a kérdés, hogy ki a donor. És akkor az a kérdés van, egy halottból lehet-e testrészeket nyerni, mi az, amit egy élő ember tud adományozni. De hát ezek mind nagyon komoly morális, etikus kérdések. Ha meg lehetne oldani, hogy állatokban nyerjünk testrészeket, az sokkal könnyebb lenne, de a kérdésed a disznó, hát a disznó az nem kóser állat, és ez nekem tilos. A válasz erre az, disznót disznóhús nem szabad enni. De szabad a disznó bőrt használni cipőnek, jackinek, akár kipának is, ilyen bőrkipának, ugyanígy lehet használni a testrészet a szívnek, annál is inkább, mert ez életmentés, életmentes esetén a legtöbb mincva fel van függesztve. És szóval ez semmi akadályan Isten tényleg, hogy sikerüljen ez a műtét, és gyógyulja meg a fuaseléma. Mi lesz azzal a sok heti szakaszal, amiket nem olvastunk fel? Húha, ez az egyik komoly kérdés, ami van most a korona járvány miatt, hogy lényegében egy egész könyvet, az egész Vaikra könyvet, Mózes harmadik könyvet nem olvastunk fel közösségben, mert a második könyv a Smot végén, utolsó vagy utolsó előtti heti szakaszban megszűnt a zsinagóga járás, és csak most Sávótkor kezdtünk újra, és most már benne vagyunk a negyedik könyv, mert egész könyv kimaradt, és ez a kérdés, hogy akkor most pótolni, nem lehet pótolni, és erről írtam is, tartottam egyszer előadást itt a hétfő esti előadásokban, és írtam erről egy, meg is jelent már a Good Shabbos-ben egy két részes cikk, és a válasz erre az, hogy ezeket a heti szakaszokat nem kell pótolni, mert csak akar kell pótolni, ha a közösség összejött, és nem olvasták a Tórát, akkor valami elmaradt. Ha a közösség nem jött össze, akkor az a heti szakasz valahogy nem létezett bizonyos szempontban, mint kötelező rész. De ha akarnak pótolni, lehet pótolni, de két vélemény van erről. Az egyik azt mondja, csak egyet lehet pótolni, a másik azt mondja, sokat lehet pótolni. Én tudom, hogy az utóbbi napokban, egy-két hétben több zsinagógában más-más képen csináltak. Én azon a vélemény vagyok, hogy mivel nem kell pótolni, ne is pótoljunk. Az egyik rabbi írta, hogy jobb, hogy ne legyen az, hogy még hosszabb és még hosszabb időben együtt lenni ott a zsinagógában. De közben a heti szakasz megvolt, mert minden nap átveszünk a heti szakasz, még akar is, ha nem tóra olvasásból, az van az a haszid szokás, hogy ugyanúgy, hogy szombaton a heti szakasz hetes részben olvasunk fel, és a héber oldalon a Bibliában jelölve is van Séni, második, Slisi, harmadik, Revii, negyedik. Ugyanezzel a beosztással vasárnap elmegyünk a második rész, tanulunk második részig, hétfőn a harmadik részig, és így átveszünk az egész heti szakasz. Így valójában lelkünkben nem maradt el a heti szakasz, csak a hivatalos tóraolvasásból elmaradt. A Budavár várfalon belüli része minősül-e Éruvnak? Elvileg az minősülhet Éruvnak, ugye, ha teljesen zárt, de ellenőrizni kell rabinikus szemmel is, hogy néz ki az a várfal, hogy vannak a bejáratok, szóval egy pár szempont, amit ott meg kell nézni, de elvileg nincs kizárva, hogy az Éruvnak kóse legyen. Mi az az Éruv? Az Éruv ez az, ugye szombaton, péntek estétől szombat estig ugye nem szabad dolgozni. Mi az a munka? Az 39 féle cselekedet, ami munkának számít. Az egyik, az a lehet hocaá. Hocaá azt jelenti, hogy nem szabad a magánterületből, lakásból, házból kivinni az utcára, és az utcáról nem szabad bevinni a házban, illetve az utcán belül nem szabad vinni egyik pontból a másik pontig. Kivéve, ha van egy kerítés. Ha van kerítés az utca körül, a város körül, a negyed körül, akkor az egész dolog az egy magánterületnek számít. És erről van szó, hogyha a Budavárnak a fala az elvileg Éruvnak mehet, élve a kóser lehet. Szlichá, a személyes kérdésed. Körülbelül 30 éve 10 méterre laksz a Dohány utca zsinagógától. Látod már belül, akár ima időn kívül? Tudjam, hogy a nagyapad szigorúan tiltotta a Tajrasz MS-ben tanulóknak a nálog épületbe belépést. Ez egy nagyon jó kérdés, és be kell vallanom, hogy én a Dohányban nem járok. Ez a magyar ortodox rabiknak a döntése, illetve külföldön nem ortodox, nem magyar ortodox rabiknak ez a véleménye, hogy olyan zsinagóga, ami nem mindennek felel meg a hagyományos előírásoknak, ott inkább az ember ne menjen be, ezért mondom, hogy családi hagyomány is, hogy mi csak ortodox zsinagógákban imádkoztunk, de az igazság az én ablakomból, én, hogy kinézek most az ablakban, a Dohányt láttak, szóval nincs sok emberi Budapesten, aki állandóan néz a Dohányra rajtam kívül. Szóval pótolom, azért nem voltam benne, akkor még legalább kívülről állandóan nézem. Úgy tudom, vannak imák, szövegrészek, amik arámi nyelven vannak, talán más nyelvű részek is vannak. Hogy viszonyul a héber a többi nyelvhez? Ez egy nagyon jó kérdés, hogy elvileg az imának a 90%-a héberül van írva. Ezzel nem lehet csodálkozni, mert héber az a hivatalos zsidó nyelv, ez az a nyelv, ami a Bibliának majdnem az összes könyve írva van, kivéve Dániel könyvének egy szép része, és mivel az imakönyvnek a 95%-a az válogatva van a Bibliából, Zsoltára könyvéből és máshonnan, akkor természetesen akkor az ima az héberül van. De vannak olyan ima részek, ami arami nyelvűek. Miért arami nyelvűek? Mert akkor irodott, amikor a zsidók Babilóniában éltek, és akkor a arami volt a hivatalos nyelv, nem csak azon a részen, az arami, ez egy ilyen világnyelv volt abban az időben. Például a Zohár, a Kabbalának az alapkönyve, az szinte az egész arami nyelven van írva. Azok a kis ima részek, ami például a Zohárból vannak idézve, azok arami nyelvűek. Például, mielőtt kinyitjuk a Tórát, mielőtt kiveszük a Tórát, és kinyitjuk a Tóra szekrényt, akkor van egy ilyen bekezdés, hogy az a neve úgy kezdik, Brich Shemei, és az arami nyelvű, mert az a Zohárból való. És van még egy-két rész az imakönyvben, ami arami nyelven van írva. És az semmi akadály, mert az Isten az összes nyelven ért. Halacha egyébként azt mondja, hogy valójában lehet imádkozni fordításban is. Például Magyarországon magyarul is lehet imádkozni. Az előimádkozó közösségben, vagyis a közösségi ima nem lehet csak héberül, csak az eredeti nyelven, mert ez a hivatalos nyelv. De a magánember, aki eljön a zsinagógában, vagy otthon imádkozik, akkor imádkozhat fordításban, a megfelelő fordításban. De ezt én szoktam mondani az embereknek, hogy ez egy rövid, hosszú út, az ember imádkozik magyarul, mert akkor soha nem fog eljutni a héberig. Az elején érdemes ismerkedni az ima világgal, akár fordítással, de lassan érdemes átállni a héberre, hogy az ember tudjon az eredeti nyelven imádkozni, és közben elsajátítja a héber nyelvet valamilyen szinten, legalább olvasási szinten. Igaz, hogy az elején egy kicsit nehéz lesz, de akkor ez lesz a hosszú, rövid út. Az elején egy picit hosszú, de utána az ember átesik rajta, megtanul héberül olvasni, és akkor boldog ember. Többen vannak nálunk a zsinagógában, akit megtanítottam olvasni, és utána nagyon szépen olvasnak ma már héberül, tudnak követni az imákat, nem is kell nekik bemondani oldalszámot, tudnak pontosan, mert megismerik az ima szövegét. Visszatérve a donor kérdéshez, lehet-e valaki szervdonor, ha ezzel esetlegesen megrövidíti a saját életét? Nem. Ez nem lehet. Két héttel ezelőtt a hétfő előadáson épp a fiam kapcsán a vérplazmának a donációról beszéltem, hogy vér nincs, a vért lehet adományozni, de olyan testrész, amit az ember lerövidíti a saját életet, ez nem szabad, mert ez lényegében az már az öngyilkosságnak a kérdését érinti. Mi történik, ha egy rabbi kavasz gyermeke divatosan szeretne öltözni, és nem akar kóserül étkezni? Mi történik? Mi történik? Hát, két dolog van. Vagy az, ha nem akar kóserül étkezni, akkor képes azt csinálni, leülni, elmélyülni a témában, jobban megismerkedni az alapelvvel, és a vége már akarni fog. Az az egyik lehetőség. Ha ő nem ezt a lehetőséget választja, hanem marad annál a döntésnél, hogy nem fog kóserül enni, akkor sajnálni lehet, és nem fog kóserül enni. Mi történik, mi történjen? A szülők örülni fognak neki? Nem, nem fognak örülni neki, de hát végső soron ugye a demokráciában élünk, és mindenki eldönti, mi az, amit tesz, és mi az, amit nem tesz. A szülőknek a feladata tanítani a gyereket, irányítani, de egy bizonyos kortól kezdve a gyereknek át kell venni az irányítást, és legtöbb esetben abban lehet reménykedni, hogy a gyereknek annyi év után sikerült elsajátítani a dolog fontosságát, és utána ő maga fogja folytatni. De van, ahol ez nem válik be, és akkor másképpen csinálja. Ugye tény az, hogy 300 évvel ezelőtt például, akkor még a zsidó népnek a 95%-a kósert evett, és minden nap légolta, rakta, tekerte a tfilint, imádkozott.